Üdv mindenkinek, ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, és a mai adásban egy érdekes történetet fogunk kicsit közelebbről megvizsgálni, mégpedig a One Beer történetét, és tesszük mindezt Nyíri Szilárdon keresztül, aki a One Beer General Manager-e, így hívják ezt a pozíciót, valójában azt fedi, hogy ő a mindenes. Az ember, aki szabad kezet kap mindenben, és ő felel a termékfejlesztésért, az üzemeltetésért, és az új trendek kialakítását. Is. Vele beszélgettem ebben az adásban. Hogyha van kérdésetek, hozzászólásotok, küldjétek el a borravaló@gmail.com-ra, vagy pedig keressetek minket a Facebookon, borravaló.hu a Facebookon, így egybe kell beírni, és hát ebből ki is derül, hogy ezek az adások podcast formában elérhetők a borravaló.hu oldalon. Tehát a One Beer a mai témánk, benne pedig Nyíri Szilárd. Na, itt vagyunk a József körúton, One Beer Pub, ez? Mi ez?
Igen, ez egy pub.
Csak azért kérdeztem, mert hogy úgy tűnik, hogy ez az operációnak a központja is.
Hát innen indult minden. És a mai napig is innen indul mindenki.
Na, beszéljünk akkor arról a mindenről, ami innen indult. Talán a One Beer-t a mostanában a cápák közöttből ismerheti az, aki nézi a televízióban ezeket a vetélkedőket. A hozzábértő közönség pedig azokból az italokból, sörökből főleg, amit készítetek. Mi az, hogy mi innen indult minden? Úgy szokott lenni, így a Forbes cikk is valahogy úgy fogalmazott, hogy egy átmulatott éjszaka után jött az ötlet, hogy pont.
Igen, van egy tulajdonosi kör, akik szerettek volna csinálni egy olyan kocsmát, ami még nem volt, és csináltak egy cseh sörözőt. Tehát itt kizárólag cseh és német sörök voltak így 90-95%-ban, viszont az nem egy pörgős sztori volt, nem nagyon ment, és hát én másfél évre rá csatlakoztam be ide a One Beer-be, és olyan feltétellel, hogy csináljak azt, amit akarok, körülbelül, csak pénzt ne kelljen ugye behozni, és elindultam egy ilyen magyar craft vonalon, fogalmam nem volt arról, hogy ilyen létezik, de még nem is nagyon létezett, nagyon minimális volt ez az egész, megláttam a kis piaci rést, nem volt még orbasszájban, nem volt megtömve minden magyar crafttal, elindultunk, és szépen egy év alatt teljesen átállt a csesöröző egy magyar craft kocsmává.
Miért nem ment a cseh-lengyel sörőző? Azt gondolná az ember, hogy azért ezeknek megvan a hagyománya, megvan a közönsége, talán egy ilyen sörözőben keresik az emberek.
Igen, de általában az idősebb korosztály jött. Tehát, hogy akinél ennek megvolt a hagyománya. Az egyetemistáknak már drága volt, mert attól függetlenül drágább volt, mint ugye a hagyományos magyar. Bemész itt azért a körúton, van egy-kettő, aki direkt ezekre specializálódott, és az idősek meg ugye nem hozzák azt a forgalmat, amit egy ember elvár.
Oké, amikor te csatlakoztál, akkor neked volt háttered, ami a sörkészítéssel kapcsolatos, vagy a sörrel?
Semmi. Soha az életben nem foglalkoztam sörrel. Én is az a típus voltam, aki nem tudta, hogy a lágerem meg az ipán kívül létezik más. Én a romkocsmától a parlamentig mindenhol dolgoztam korábban, de ezeken a helyeken ugye borok voltak. Tehát kizárólag bor, teljesen fehérkesztyűs felszolgálások, a prémiumoknak, a csúcsának a csúcsai, és onnan zökkentem át ide.
És mi volt ez a nagy bizalom akkor, hogy figyelj, csinálj bármit, amit gondolsz? Így hirtelen ilyen nagyon ilyen kétségbeesett próbálkozásnak tűnik ez mondjuk a tulajdonosok részéről.
Hát az elején még volt kontroll, legalábbis próbáltak gyakorolni, csak rám az nagyon nehéz, szinte lehetetlen. De egy fél év után látták, hogy azért jönnek a számok, jó irányba megyünk, és végleg elengedték szerencsére a kezemet, úgyhogy onnantól elindultunk nagyon durván.
Beszéljünk akkor egy picit a hátteredről, mert a vendéglátás része is fontos. Tehát mondtad, hogy lényegében a romkocsmáktól a parlamentig, de nézegettem a LinkedIn profilodon is, hogy mit dolgoztál, vagy hol voltál. Tényleg ez a klasszikus vendéglátóipari szamárlétre lehet ezt mondani, hogy ezeket hogy élted meg ezeket az éveket, vagy mi volt ezekben a legérdekesebb számodra?
Hát én ugye olyan 16 éves koromban kezdtem körülbelül rendezvényeken, hát máshova hova tud menni az ember. Csodálatos élmények voltak kamionpakolással. Az első rendezvényem Operett Színházban volt körülbelül 1000 fő, hát a nyergest úgy tulatott be. Vittem fehér inget meg nadrágot kis bolondon még akkor. Mire lepagoltam a kamiont, már hozták vissza a cuccokat, hogy pakolhatom vissza is, és annyira szimpatikus voltam az akkori ottani vezetőnek, mondani, hogy na jöjjek vissza vasárnap még egy ugyanilyen körre, és akkor onnantól ez így elindult. És utána elmentem vendéglátós iskolába, elmentem a Héliába, ott voltam szakmai gyakorlaton, azokkal az emberekkel rendezvényeztem, tehát, hogy így oda hívtak, így evidensé vált, és akkor onnantól szállodába gondolkoztam. Ugye van 4 szakmám, egy pincér, egy felsőfokú üzletvezetői, egy szakács és egy diétás szakács, majd igazság szerint poénból beiratkoztam az egyetemre. Mondom, úgyse vesznek föl, de fölvettek a Budapesti Gazdasági Egyetemre, és ott vendéglátás, szállodaszakirányon szereztem közgazdasági diplomát.
Igen, de akkor már volt jó tapasztalat hozzá, gondolom, ez segített azért.
Csak az segített. Tehát, hogy az életben megszerzett tapasztalatnak köszönhetem a diplomámat.
Te hogy látod ezt a magyar vendéglátás helyzetet, szálloda, rendezvényezés, ezt miért léptél ebből ki egyáltalán?
Igazság szerint, hogy mondjam azt, hogy láttam azt, hogy a magánszektorban több pénzért, és nem kevesebb felelősségért, de valahogy más felelősségért, tehát hogy voltam éttermi igazgató is, tehát voltam FMB igazgató, és hogy egy öltönybe vonulni és úgy csinálni a dolgokat fele annyi pénzért, mint a magánszférába, a farmerba, a békésen, lazán, úgyhogy senki nem piszkál, senki nem bánt, nem kell egy szállodaigazgatónak megfelelni, nem kell egy Marriott standardnek megfelelni, nem kell, tehát hogy annyira kötött a szálloda, hogy az én személyiségemhez nem illik.
Magát a helyzetét hogy látod ennek? Azért gondolom látod, hogy mi történik Magyarországon. Itt most amire utaltál, az egyik az a fizetés volt, és nagyon sokan ezzel a problémával szembesültek az elmúlt években, hogy a hozzáértő, rendesen szakképzett személyzet az nyugatra diffundált.
Igen, de itthon még a mai napig nagyon nem akarják kifizetni. Most már leadták azt, hogy mondjuk elmehessél teremfőnöknek, éttermi igazgatónak diploma nélkül, nagyon sok szálloda már ezt el is engedte, csak értsél hozzá, de egyszerűen én továbbra is úgy érzem, hogy a magánszféra jelenleg jobban fizet. Keresnek meg általában, szoktak megkeresni, és mikor bemondom a fizetési igényemet, azt mondták, hogy felejtsem el.
Vagy azt mondják, hogy ezek ilyen, hát ilyen légből kapott fizetési igények.
Igen. Csak mikor mondom nekik, hogy a pultos keres annyit, amennyit ők ajánlottak, akkor elcsodálkoznak.
Oké, szóval ez jobban illet hozzád ez az egész. De ez egy új dolog is volt egyben. Gondolom, volt tapasztalatod arról, vendég oldalról, hogy te mit szeretnél egy ilyen helyen, vagy mi volt a vízió?
Én mindig magamból indulok ki, és arra azért úgy alakítom az üzletet, hogy az nekem tetszen. Nem ez az első üzlet, amit nulláról építettem, és mindig úgy volt, hogy én egy laikus vendég vagyok. Hiába tudom azt, hogy történik a pultban a dolgok, de én effektíve egy laikus vendég vagyok. Mit szeretnék kapni, mit szeretnék látni? Erre lett körülbelül az egész így fölépítve. Tehát maga a sörök is erre lettek fölépítve. És később ugye a saját sörök is így lettek lefőzve, megálmodva, hogy nem a kimondottan craft sörös embereknek, hanem ugye a széles tömegek számára érthető termékek lettek gyártva.
Mit szeretne ma a Magyarországon egy átlag magyar fiatal, mondjuk aki 18 plusz, és mit tudom én, 50 minusz, tehát ez a közönség. Mi az, amit keresnek? Mindig valami divatosat, nem? Hát időben a gym volt a divatos, most a tubi a divatos, előtte nem tudom, mi volt a divatos, tehát mindig van egy ilyen hullám, amire szeretnek így rámenni, és akkor az eléggé fókuszban is van a szórakozó helyeken.
Igen. Tehát, hogy mi is, ha megnézed a kínálatunkat, azért magyar gymből nagyon erősek vagyunk, rengetegféle magyar gymünk van hozzá, rengetegféle magyar tonik. Ugye mi főleg a magyar vonalon megyünk, tehát ugye csak magyar söreink is vannak már. Mindig vannak trendek, de a sör az egy olyan általános dolog lesz, ami valószínűleg nem fog lecsengeni, hogy nem fogunk átmenni, mint a gymből átvegyünk a tekilába, onnan az érlelt tekilákba és egyebekbe, hanem a sörökön belül vannak trendek, hogy most a savanyú sörök mennek nagyon, korábban inkább az ipák mentek. Ahogy változik a kör folyamatosan, a régi fiatalok beleöregednek, és jönnek új fiatalok, és mindig más impulzus szükséges számukra.
És ennek meg is van a fizetőképes rétege, aki ezt elő tudja teremteni?
Hát a koronavírusig sokkal nagyobb réteg volt, mint azóta, de megvan az a réteg, aki erre vevő.
Innen folytatjuk, ebben az adásban Nyíri Szilárddal, a One Beer mindenesével beszélgetek.